A torony árnyéka. Sokat tűnődtem, kihez juttassam-e feljegyzéseket és megfigyeléseket. Első naivságomban tudósokhoz akartam fordulni, de hamar eltértem erről a gondolatról. Magam is egy kisé tudós vagyok. Ismerem ezt a bizalmatlan céhet. Ők mereven elzárkoznának attól, hogy történetemet komolyan vegyék. Talán, ha tanúkat vinnék barátaim közül, figyeltetném velük a tüneményt lesve, míg meg nem ismétlődik, talán hónapokig, de ki várhat addig a kedvemért élhetetlenségre, s különben is ehhez már nincs időm. Az Úr ítélt fölöttem, s megszámlálta óráimat. Dicsértessék az ő neve mindörökre. Arra is gondoltam, hogy fölöttes egyházi hatóságomnak jelentem az esetet, de itt sem volna kilátásom több rokonszenvre vagy hitelre. Modern papjaink félnek a csodától, és nagyon érthetően nincs kedvük az egyház tekintélyét könnyen hívőséggel kompromittálni, s ha valahogy mégis meggyőződnének a történtekről, bizonnyal az ördög művének látnák, mint a spiritizmust. Hideg és ellenséges szemekkel néznék a különös titkokat. Én pedig érzem, hogy az Isten titkaiból valók ezek is, kinek útjait ember ki nem számíthatja, az Isten rejtélye szimbólumaiból, amelyekben néha megsejteti velünk a bűnössel együtt az ártatlant is sújtó végzetet. Boldog, aki meg tud nyugodni az ő akaratában. Ilyen gondolatok bírtak rá, Uram, hogy Önhöz forduljak, akinek a hivatása meséket mondani, és szimbólumokat föltárni. Az, ami velem történt, nem fogja az emberiség tudásának kincsét gyarapítani. A tudás kiveti magából az így történetet, és megretten az így titkok előtt, mint egy érezve, hogy tilosba tévedt. Hadd gyarapodjon hát a meséknek kincse, mert a mese is az Istentől való, mint a kinyilatkoztatás. És igazában oly kevés mesét adott az Isten az embernek. Szép nyárutón érkeztem a Szent Mártoni rendházba. A rendfogata várt a vasútnál, ahonnan még hosszú kocsiutat kellett megtenni, mert a régi klastrom minden rendes közlekedési vonaltól távol volt. Ide többnyire a beteg vagy kiöregedett rendtagokat küldték, akik már sem tanári foglalkozása, sem plébánia vezetésére nem voltak nagyon alkalmasak. A világ háta mögött, de az Istenhez közel voltak itt. Keresve sem lehetett jobb helyet találni az elmélkedésre. A jó levegő a testet, a magány a lelket könnyítette meg. Az egész rendház nyugalmas és derűs életével olyan volt a szép hegyek között, mint egy kis szanatórium. Így jöttem ide, betegnek magam is. Bár a táskám mélyén könyveket hoztam és tudományos jegyzeteket, melyeket a magányban akartam kiegészíteni. Az alkonyoknak szinte metafizikai nyugalma borult a dombokra, amikor a távolból föltűnt a régi klastrom, harmadik Béla korabeli épület különös tornyával, melyet az építők, mintha egy helyen hirtelen abba hagytak volna. Az ég csodálatosan mély és kékszürke volt, nagy madarak lassú ívekben kerintek a torony körül. A tücsökzene kábító mélaságába harmonikusan vegyült a kerekek egyhangú zöreje. Előttem a kocsis háta, mint egy gyászintó kocsisának háta, feketén, komoran himbált szalagos kalapjával. Lassan mentünk, mint egy sötét bárka, nyugalmas tengerzúgás között. Istenem, imádkoztam, ha ez az akaratod, hogy utolsó utam legyen, hát megnyugszom. De egy óra múlva vidám öreg paparcok között ültem a nyájas refektóriumban, régi barátokra találtam közöttük, akikkel évekig éltünk együtt más rendházakban. Kifaggattak a társakról, a fiatalokról, fölelevenítettük a múlt emlékeit, majd kimentünk a szép estét élvezni a kertbe, a hold éppen fölkelt, különös fehér tisztaságban nyúltak szét az utak a sötét bokrok között. A klastrom körvonalai fantasztikusan rajzolódtak az égre. Most láttam csak, hogy a tornya egészen külön állt, körül lehet járni, és egyáltalában olyan szokatlan formájú volt ez a félben maradt torony, hogy fölköltötte a kíváncsiságomat. Ma már semmire se használjuk, mondta a házfőnök kérdésemre. A kertész lomtára és a szerszámkamrája van benne. egy másik rendtárs pedig, aki magyar filológiával foglalkozott, megmagyarázta, hogy a régi toronyhoz monda fűződik. Egészen olyan monda, mint a kőműves kelemenéjé, egy fiatal lány beépítettek a falába elevenen. Istenem, bizony milyen kevés mesét adtál az embernek. Itt is kőműves kelemenné. De ez is hozzátartozik a hangulathoz. Igazán primitív helyen vagyok, ahol még a mondák is elevenek. Másnap reggel kettős kíváncsisággal léptem ki boltozatos cellámból, hogy nappal lássam a különös klastromot, amelyben eztán élnem kellett. Sötét folyosókon mentem végig, szinte elkábultam, amint egyszerre a szabadba értem, mintha ezer méraj kavargott volna a napban, s vakított a kék ég, amely szinte betört, beszakadt a kertbe. Messze nyúlt a kert, mint egy zengő virágtenger, milyen nyílt és szabad, s mintha csak ugyanaz égben lenne a folytatása. Sűrű mézes illat nehezítette a sugarakat, s a nap arany abroszokat terített a gazdag földnek fölvirágozott asztalára. A fantasztikus torony árnyéka üde reggeli érességgel feküdt végig ezen az abroszon, s micsoda színpompa. Egy piros virág, amelyen pillanatra rajta vesztett a szemem, hirtelen elröpült. Pillangó volt, és zengett minden, zengettek a bokrok, mint a templomi orgonák. Leültem a napon breviáriumommal, és hálát adtam Istennek, hogy ide vezetett. Jó hely ez én nekem. Hálát adtam a virágokért és a pillangókért, a klastrom falainak szép ódon rajzáért, mely szinte öregesen mosolygott a napban, a napért magáért, a furcsa toronyért, az öntözőkannával hajlongó csinos nő alakért, aki a kertész felesége volt, és akit jól esett látni öreg szemeimnek. A torony körül nagy világos tér volt, szelíd ágyások, mindig elhagyatva, senki sem járt erre, mert társaim szobájukban ültek, s a városba az utcai kapun jártak ki. Csak este szoktak az udvarba jönni. Én tehát elfoglaltam ezt a helyet magamnak, itt üldögéltem könyveimmel egész délelőtt, míg a harang nem jelezte az ebédet. Ha meguntam az olvasást, gyönyörködtem a kert pompájában, vagy a kertész fiatal feleségével csevegtem, akinek naivsága felüdített. Végtelen, egyforma sugárzású ősz volt. Egyik nap úgy ragyogott, mint a másik. Lassanként azt vettem észre, hogy órákon át alig olvasok, csak kábán ülök a könyv fölött. Ez a kert szinte hipnotikus hatással volt rám. Próbáltam tőle megszabadulni, más helyt keresni magamnak, de a vége mindig csak az lett, hogy visszatértem a torony előtti térségre, és ott ültem a hangtalan kacagású, eszeveszett pompájú virágok között, a zsongó fénynek kísértes áramában. Nagy napra forgók ingatták mögöttem bolondos sárga tányéraikat, s a kék karók színes üveggolyóinak csillogásán megcsúszott és megszédült a tekintet. Ó, nem tudtam elmozdulni se, míg a csengő, mint valami fölszabadító hatalom meg nem szólalt. A futcsatoron nyúlt előttem, és fölötte a nagy szétmálló fehér fürtös napfej, és a tornyot szinte nem lehetett látni sem a fénytől, de az árnyéka, mint valami óriás napóra tiszta és kegyetlen feketeséggel sétált a reszkető virágokon. Amint a dél közeledett, mind kísértesebb lett a hatás. Igen, kísértesebb. Nem vette ön még soha észre, uram, hogy a déli órákban van valami éppen olyan kísértetes, mint az éjféliben? Minden elül ilyenkor, minden csöndes lesz, valami nagy várakozás nehezedik az egész világra. Éppen olyan némaság lesz, mint éjfélkor. Félelem. Szinte a lélegzetét is visszafojtja a természet, s a nap iszonyú világossága nem kisebbíti a kísértes hatást, még ellenkezőleg. Minden, minden meg van világítva, nincs búvóhely sehol, nincs menedék, árnyék. Mesztelen ki van szolgáltatva a világ a rémnek, amelyet közeledni érez. És nem természetes fény ez. Valami beteg, kábító fehérség van benne, mint a holtölte fényében. Rettenetes ilyenkor a szélcsend és a magány. Sokszor úgy ültem ott a kerti padon, mint a fejbevert állatok. Gondolattalan és mégis szorongással. csak hogy magamnak sem adtam számot erről. Azt mondtam, hogy élvezem a napot. A nap némán ünnepelte szemtelen orgiáját, iszonyú fénypányvája rásimult mindenre súlyos simulással. Csak a torony árnyéka hasította föl egy helyt feketén, az egyetlen árnyék, mint egy mementó. Kába béna órák, szinte tántorogva mentem be ebédre a hűvös klastromba, szédülten, mint a részeg, s emléktelen tompa zsibbadásban tölt el a délután. Ó, jaj, déli órák! Egy ilyen déli órán történt az is, amit majd el fogok mondani. Ez a nap is úgy kezdődött, mint rendesen. A kertész feleségével beszélgettem, aki apró kislánykáját hozta ki a napra. Lágyan percegett az út kavicsa a könnyű bölcső kerekei alatt, kedves, halvány arcocska feküdt a párnák közt. Beteg szegényke, mondta a gyengéd asszonyka, aki maga is olyan finom volt, olyan törékeny, mintha nem is paraszt vér folyna erejében. Jót fog tenni a szép nap, feleltem. És ebben a pillanatban igazán szépnek, jó akaratúnak látszott az öreg nap. Szelíd reggeli hangulat volt, halk árnyékok pihentek aranyos mezőkön. Örömmel nyúltam könyvemhez, ilyenkor mindig elfeledkeztem a déli kábulásról. Egy darabig olvastam, majd ölembe csúszott a könyv. Nézelődni kezdtem, élvezni a friss tarkaságot, mint mindig, eleinte. Az asszonyt házi dolgai konyhájába szólították, s tűnődni látszott, künmerje hagyni a beteg gyermeket. Majd én szemmel tartom a kicsikét, bíztattam, s bevallom, bár ön nevetségesnek fogja találni. Vénülő pap szívemnek jól esett, hogyha csak egy órára is ilyen apai megbízatásom van. A kisbeteg csöndesen feküdt a bölcsőben, a nap mindig föllebb és föllebb emelkedett, a kábulás kezdett erőt venni rajtam. A színes üveggömbök szédítően villogtak, torz viasz fények verődtek beléjük, kék és piros foltok úsztak szemeim előtt a levegőben. A látás elvesztette önmagát, mint egy saját gazdagságába fúlt, az egész kert himbált, emelkedett a színek és fények nagy hangtalan karneváljában, a tárgyak képei egymásba folytak, minden olvat rezgett, a torony inogni látszott a kék óceánban. Egy darázs éppen előttem táncolt, rángott, zsongott jobbra-balra fölle a vibráló hőben. Behuntam a szememet. Nagy meleg bársonyos sötétség borult az agyamra, mint egy puha sisak, a kék és piros foltok szivárvány színű szelekkel úszkáltak, szálltak, suhantak előttem. Néha egyik fölszállt, zsongtalan, föl, hogy nem tudtam követni. Aztán a zsongás elhalkult, a déli óra közeledett. Egyszerre panaszos rémült, nyögő hang sírt föl a bölcsőből. Ilyetten nyitottam ki a szememet, ó, a kísérteties déli kép volt körülöttem. Mintha egy idegen csillagra jutottam volna egyszerre. A kegyetlen vakító fehérség mindenen, baljós nyugalom és a torony egyetlen árnyéka, mint feketén behasít a kertbe. És a torony árnyékában a bölcsős benne, mintha érezni a szívmarkoló hangulatot, rémülten sír a beteg kislány. Ebben a pillanatban egyszerre olyan izgalom fogott el magamat is, hogy a szívem hangosan kezdett dobogni. Egy perc műve volt a felfedezés. A bölcső előbb nem állt a torony árnyékában, sőt, nagyon is messze. A napra néztem, a többi árnyakra, melyek fogyni, szinte eltűnni látszottak a füvön, aztán megint a torony árnyékára. Egészen bizonyos volt, a torony árnyéka nem abban az irányban dőlt, amerre az optika törvényei szerint kellett volna. Értsen meg jól, uram! A nap egy kisé fölle, balra állott a toronytól, a torony árnyékának tehát jobbra kellett volna esni, amerre a többi árnyék is dőlt, ehelyett az árnyék, mint egy derékszögnyi elhajlással, normális helyétől balra nyúlt, amerre a kislány bölcsője állt. Uram, nem tudom, lehet-e önnek fogalma egy tudományos megfigyeléshez szokott ember megdöbbenéséről? A dolog semmi természetes magyarázatot meg nem engedett. Semmi fényforrás nem volt a napon kívül, amelyeli a torony árnyat vethetett volna, de igazat megvalva rá se gondoltam a természetes magyarázatra. Kábulva ültem ott, előttem a kétségbe vonhatatlan csoda. Ez a dél igazán kísértetesebb volt az éjfénél. körös körül a nagy nap ünnepelt, vakító fehér fény. Csöpp árnyékok engedelmesen hajoltak jobbra. Itt semmi homály nincs, semmi búvóhelye a rejtelemnek, semmi lehetősége a titoknak. Minden éles, biztos, határozott. Ebben a határozottságban csak annál döbbenetesebben, annál babonásabban, annál letagadhatatlanabbul látom a megmagyarázhatatlant. A különös árnyékot, amely egyszerűen tisztán feketén rajzolódik a kavicsokra és a gyepre, mozdulatlanul. És beborítja a bölcsőt, mint egy fekete lepedő. És a nagy déli csöndben sír a beteg gyermek nyugtalan szorongó sírása, mintha maga is érezné a reá eső árnyék természettelenségét. Ez az egyetlen kékes-szürke színfolt a nagy fehérségben, ez az egyetlen rossz helyre hult árnyék különös jelentőséget adott mindennek, a déli pilledésnek, az elült madarak csöndjének és a gyermek sírásának. A hangulat hatalma annyira lenyűgözött, hogy nem mozdultam, nem tudtam szólni, míg végre a leányka anyja maga meghallotta a gyereke sírását, és kifutott a kertbe. Felém nem is tekintett, hanem egyenesen a bölcsőhöz futott, mintha őt is valami különös rémület hajtaná, mozdulataiban a féltő szeretetnek vad ösztönösségét véltem észrevenni, amit csak állatokban és nőkben lehet látni, kivált, hogyha anyák. Féltékeny, ilyet gondoskodással kapta ki gyermekét a bölcsőből ölébe, és szaladt be vele a ház felé. Elgondolkozva néztem utána. Akaratlanul is összefüggést éreztem az árnyék csodája, a gyermek sírása és az asszony rémülete között. Szerettem volna képzelődésnek hinni az egészet, de még ott volt az árnyék, pontosan, eltagadhatatlanul, a lehetetlen irányban húzódva. Az ebédre hívó csengő éles hangja riasztott föl. Amint a sötét boltok alá léptem, még táncoltak előttem a piros és zöld fények, s agyamban különös gondolatok. De a derűs, hűvös, fehérre meszelt refektóriumban eltűnt a hangulat, és inkább megszégyeltem magamat. Hogyan is beszélhetnék ezeknek a vidám és öreg papoknak az én különös látományomról? És kezdtem már nem bízni magamban. Hát, ha mégis, álom volt az egész. Azt határoztam, hogy valami ürügy alatt kihívok délután valakit a torony elé, és a helyszínén figyelmeztetem a tüneményre, ha nem csupán álmodtam. Délután azonban felhők jöttek, halvány nyomasztó borulás, s amikor néhány percre egy vékonyabb rétegen, mint tejüvegen keresztül előszüremkedett a fehér fény, s az árnyak haloványon kitetszettek, láttam, hogy a torony árnyéka a rendes helyén van, teljesen az optika törvényei szerint. Csak ugyan álmodtam, vagy a déli nap kábultságában kápráztak a szemeim. Egyiket se hihettem igazán, és mégis el akartam hitetni magammal valamelyiket, azonban nem akartam megnyugodni. Gondolataim egyre a torony körül jártak. A szememet behunytam, a legpontosabban láttam magam előtt a déli látomást, mely olyan volt, mintha egy kitűnő festménybe valaki egyetlen egy vonást hibásan rajzol bele, és aki egyszer a hibát észrevette, ezen a hibán keresztül nézi már az egész képet. Sőt, új részleteket fedeztem fel emlékezetemben, ráeszméltem, hogy az árnyék nem csak csodálatos irányban dőlt, hanem azon kívül hosszabb volt, mint sem a déli nap állásához képest, és a többi árnyékok hosszúságához arányítva lenni kellett volna. Megnőtt, megnyúlt a csoda órájában, különben nem ért volna a bölcsőig. Nem tudtam a dologra másként gondolni, mint valóságra, és titokban valami rettentett és vonzott, hogy újra láthassam. De napokon át felhők vették az eget, úgy látszott, megjön az ősz. Én szobámban könyveim közt ültem, tétlenül. Régi betegségem jelentkezett újra, s lenyomta kedvemet. Szinte lázas vágyakozás égett bennem szép idős napfény felé. Mégis mikor egy reggel nyájas kékeget pillantotta meg a cellaablak vaskos ara mögött, csak padlón a reggeli nap arany négyszögeit, az első érzésem titkos rémület volt. Tudtam, hogy néhány óra múlva ott fogok ülni megint a csodálatos kertben, a rejtelmes árnyékú torony előtt. Az első délelőtt csalódást hozott, bizonyos megkönnyebbüléssel vegyes csalódást. A torony árnyéka engedelmesen követte a napjárását, egy pillanatra sem suhant félre a törvények által megszabott útjából, és minden egészen természetes volt. És a második napon éppen úgy. A nap álhatatosan és melegen sütött megint, a vénasszonyok nyara kezdődött, én ott ültem régi helyemen, és minden olyan volt, mint az első napokban, amelyeket a Szent Mártoni rendházban töltöttem, kivéve, hogy az utakon a kertészné minden söprése dacára, mint több volt a száraz levél, virágok pirosa mellé levelek rőtszíne árnyalzott, s a bölcső nem jelent meg többé a kislánykával. Szegény kis beteg gyermek csak egy nappal élte túl az árnyék csodáját. Az Úristen vegye angyalai közé. Iparkodtam nem gondolkodni ezen a halálon. A csodát már valóban képzelődésnek tartottam, a déli nap nagy káprázatának, valami déli bábfélének. Vagy az én bal sejtelmem festette ezt az árnyékot, amilyet néha küld lelkünkbe az Úr. Már nyugodtan gondoltam rá, ami egy neme a feledésnek, míg nem egyszer... Én a szokott helyen ültem és olvastam. A lankasztó nyári meleget nyugodt őszi ragyogás váltotta föl, szélcsönd. Egy lélek sem volt a közelben. Csak Lord a vén vizsla sütkérezett az üles napra forgók alján, s egy galamb járt a füvön, rátartósan nyakát billegetve. Egy alacsony almafán messzebb koraérő almák piroslottak, a tamariszk meg sem legyintette hosszan lecsöngő enyhe színű virágfürteit. Felvetettem a szemem, és sokáig gyönyörködve néztem a békés képet. Tekintetem a torony árnyékára esett. Most nem csalsz meg többet, mondtam magamban az árnyékhoz. Vége a bolond kánikulának, amely megszédíti az ember szemeit, és megingatja a tárgyak képeit. Az árnyékoknak most már szépen a helyükön kell maradni. Alig gondoltam ezt, egyszerre csak a torony árnyéka megingott. Igen, uram, szóról-szóra úgy van, ahogy mondom, az árnyék megingott, nagy ívben kilengett jobb felé, aztán megint vissza, előbbi helyén túl, s ezt a játékot még néhányszor ismételte. Értsen meg jól, teljesen szélcsönd volt, a többi árnyékok mozdulatlan álltak, a fák mozdulatlan, a nap mozdulatlan állt a torony fölött, a torony mozdulatlan nyúlt a kékségbe. A torony árnyéka azonban imbolygott, mintha mögötte egy óriás lámpát lóbálnának, mintha valaki a napot meglóbálta volna. Jobbra-balra néztem, de a jelenség egyetlen és rejtelmes maradt. Ott járt a fűfön az úton, feketén a nagy árnyék, jobbra-balra s kinyúlott, s megrövidült, mint valami tapogatózó nagy polip óriás karja. Hogyan mondjam el e percek szorongását? A galamb ilyet száncsapással röppent fel az almafára, a kutya fölágaskodva szűkölt, a virágok megreszkedtek. Az árnyék, mintha súlya volna, szinte csikorogva mozgott a kavicson, és a fű szinte meghajlott alatta, és megborzolódott. Még egy párat lengett, kinyúlt, meghúzódott, a tamariszk félve elhajlott súlya alatt, aztán merész kanyarodással egyszerre kiszökött, abban az irányban, ahol a kutya volt, Lord fölugrott, lihegve, tárt szájjal, félelemteljes várakozásban, az árnyék feléje nyúlt, s ráesett, mint egy nagy fekete tenyér, s megállt mozdulatlan. A kutya, mint a meglőtt vad, irtózatos vonítással megtorpant, s visítva elrohant. Nem próbálom meg leírni, micsoda hatással volt rám ez a jelenet. Imádkozással töltöttem az egész délután. Lelkem előtt megjelent a mond, amelyet a toronyról hallottam. Az elevenen beépített leány. Uram, könyörögtem, ha igaz ez, add, hogy a szegénynek lelke nyugalmat találjon. De az én lelkem nem talált nyugalmat. Mint vallásos ember mindig hittem a csodákban, s nem osztottam némely tudósok babonáját, akik azt hiszik, hogy emberi matematikájukkal körülírhatják a világot. De hinni a csodákban, s aztán látni egyet? Nagy különbség. Bevallom, a gondolataim fenekestül föl voltak kavarva. Az Isten útjai kifürkészhetetlenek, s a bűnök átka írtózatos. Századokra nyúlik ki az átok, s ártatlan élőlényekre dobja végzetes árnyékát. A beteg gyermekre gondoltam, akit sírni láttam az árnyékban, egy nappal a halála előtt. Izgatottan kerestem másnap a kutyát a kertben. Ki adta szegény a páráját? Mondta a kertész. Á, véndők volt mára! A szívem összeszorult, félő tekintetet vetettem a torony felé. Néhány nap óta régi betegségem súlyosbodott, most egyszerre visszaemlékeztem rendünk orvosának egyes szavaira, s úgy tűnt föl, hogy a joviális kifejezéseken fenyegető értelem villog át. Valami azt súgta, hogy meneküljek innen, és messze kerüljem eztán a torony környékét. És mégis, ezentúl is, mihelyt kisütött a reggeli napfény, ellenállhatatlan erő vont ki a megszokott helyre, és aztán többet nem tudtam onnan elmozdulni délig, a kert őszi pompájában éppen olyan hipnotikus hatást gyakorolt rá, mint a nyár hevében. Egészségem egyre rosszabbodott, és azzal áltattam magam, hogy a drága napfény a legjobb orvosság. Gyönyörű őszünk volt, zöldes aranyszálak húztak a meleg levegőben, minden élő lény mohón élvezte az utolsó szép napokat. De jaj, nekem nem voltak nyugalmas napok ezek, tompa fájdalmakat éreztem testem különböző részeiben. A közelgő halára gondoltam, s valami makacs igyekezettel szögeztem írásaimra a figyelmemet, hogy legalább fontos részét elvégezhessem munkámnak, mielőtt a sötét angyal jönne. Én nyomorult kis féreg, hogy előzhetném meg a teremtmény teremtőjét? Nincs szüksége az Úrnak külső eszközökre, hogy meggátoljon abban, amit ő nem akar. A magunk lelkét támasztja ellenünk. Boldog, aki megnyugszik akaratában. Az Isten azt mondta szolgájának, tovább nincs szüksége munkádra, és nyugtalanságot támasztott lelkemben, hogy ne dolgozhassak többé, és elém állította a fantasztikus tornyot, mintha a maga mutató ujját tartotta volna elém, különös intőjelül, és úgy akarta, hogy azt nézzem, rettegve órák hosszat. Minden pillanatban azt vártam, hogy meglendül az árnyék, és rám esik. Míg végre már ma meg is történt. Meglendült az árnyék, ingott előttem nagy ingásokkal, én mozdulatlan vártam imádkozva, nem iparkodtam menekülni, csak a szívem dobogott hangosan. Hármat-négyet lendült, megnyúlt, összehúzódott, elnyújtózott az utakon, megtüremlett az ágyások dombos szélein. Végre rám csapódott, és elfette előlem a napot. Bevallom, most is dobog a szívem, amikor leírom. Nagy-nagy útra megyek, ahonnan még senki sem jött vissza. Irgalmazzon nekem az Isten, és vezessen be az üdvözültek közé.